Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a hétvégi menetrend utolsó fél órájához érkeztünk, Péli Nagy Kata vagyok. A patológus nem találkozik közvetlenül a pácienssel, mégis a háttérben dolgozva életekről dönt. Elemzései és szakvéleménye a kiinduló pontja a későbbi terápiáknak. Folytatódik Kutasi Judit beszélgetése Kulka Janinával, egyetemi tanárral és patológus professzorral.
Beszélgettünk arról, hogy az önök munkája kulcsfontosságú, mert hogy meghatározhatja a kezelés irányát, és sosem szabad elfelejteni, hogy ezek mögött, a minták mögött emberi sorsok, emberi életek állnak, és azt mondta, hogy ezt ön mindig is szem előtt tartotta és tartja. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy mennyire szoros az együttműködés a patológus, az onkológus és a sebész között.
Nagyon, tehát ez is egy alapfeltétele, a jól működő gyógyításnak ez egy teljesen alapvető feltétele, hogy, és még tegyük hozzá a radiológust is, tehát radiológus, patológus, sebész, onkológus szoros együttműködésben dolgozzon, és hozzon döntéseket arról, hogy mi történjen egy felfedezett daganattal. És ezek, ugye ezek a döntések így is születnek.
Ezt akartam kérdezni, hogy a gyakorlat hogyan
működik. Így születnek ezek a döntések, tehát van az úgynevezett kezelés előtti onkotím, ami egy ilyen több szakmás megbeszélés, ahol mindenki hozzáteszi a maga területén azt, amit talált, és akkor születik egy közös döntés arról, ahogy az előbb mondtam, menjen sebészhez a beteg, vagy menjen onkológushoz a beteg, és amikor túl van a kezelésen a beteg, akkor újra összeül ez a csapat, és újra dönt arról, hogy akkor a továbbiakban mi történjen. Tehát ha sebészeti kezelés volt az első lépés, akkor utána el kell az dönteni, hogy mire van szükség, hogy szükséges-e sugárkezelés, szükséges-e gyógyszeres onkológiai kezelés, vagy kell egy még további molekuláris vizsgálat ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy milyen kezelést, milyen gyógyszeres kezelést kapjon a páciens.
Tehát akkor a kezelési döntések meghozatalában megkerülhetetlen a patológus, mondjuk ki.
Igen. Hát igen.
Mert hogy
igen,
ezt a betegek igen, nem feltétlenül igen. Tudják, hogy itt tényleg egy csapatmunka igen, történik abszolút. Minden egyes esetben. Egyébként hát nyilván itt a nagyon nehéz helyzetek is adódhatnak. Van, esetleg tud arra példát mondani, amikor két hasonló daganat mégis teljesen eltérő kezelést igényel? Tehát találkoznak a mindennapokban ilyen esetekkel?
Igen, tehát van ilyen, hogy mondjuk ugye van ez a Magyarországon hozzáférhető sok génes vizsgálat, ez az Oncotype DX nevű teszt, ami egy az egészségbiztosító által indokolt esetben finanszírozott vizsgálat, és például van két beteg, mind a kettőnek hormonreceptor pozitív, R2 negatív daganata van, és egyikőjüknek se volt a hónai nyirokcsomójában áttét, de az egyik az egy kicsit többet osztódik, a differenciáltsága egy kicsit gyengébb, mint a másiknak. A másik betegnek meg egy kicsit nagyobb a daganata, és így tovább, vagy mondjuk egy ilyen köztes differenciáltsági formát mutat. Mind a kettő elmegy erre a tesztre, mind a két minta elmegy a tesztre, és az egyiknél az jön ki, hogy ez egy alacsony rizikójú daganat, csak endokrin, tehát csak az ösztrogén receptor gátló kezelés szükséges, a másiknak meg kijöhet az, hogy magas a molekuláris vizsgálat alapján mérhető rizikója arra, hogy visszatér a daganat, akár helyileg, akár egy távoli áttétformájában, ott pedig egyértelmű, hogy egy kemoterápiás kezelésre van szükség.
Tehát ilyen apróságokból tehát is lehet teljesen eltérő betegút.
Hát így van, és ezt, tehát azért a szemünkkel nem látunk mindent, és ez az első szintű részletes vizsgálat, ami ez a, úgy hívjuk, hogy immunhisztokémiai vizsgálat, tehát az ösztrogén progeszteron receptor R2 és a proliferáció, ezzel nem tudunk mindent megmondani. Tehát ma már egy ilyen nagyon pontos karakterizáláshoz nagyon sokszor hozzátartozik az, hogy molekuláris vizsgálatokra is szükség van.
És említette a molekuláris diagnosztikának a iszonyatos fejlődését, hogyha az elmúlt évtizedeket nézzük. Hol tartunk, mik a legnagyobb áttörések, és milyen fejlődés alatt van ez a terület most?
Hát ez tényleg csodálatos, hogy mi történt tehát ha csak az én szakmai pályafutásomat nézzük, hogy mi történt ez alatt a 40 év alatt, az egyszerűen tényleg csodálatos. És ugye az első, hát mondtam, hogy tehát tulajdonképpen az ösztrogén receptorra, vagy az ösztrogén szint csökkentésére ható gyógyszer is már egy ilyen molekulárisan célzott beavatkozás volt, de akkor ezt még nem így hívták. Az első ilyen óriási áttörés az emlő rák kapcsán az a HER2 kulcs szerepének a felismerése volt bizonyos daganatoknál, ez körülbelül az összes emlő rák olyan 12-15%-a, amiket ez a molekula hajt, és amikor felfedezték a molekulát, és aztán nagyon gyorsan idézőjel, azért ez évek nyilván, megjelent az a gyógyszer, ami gátolni képes ezt a molekulát, az teljesen megváltoztatta ennek a daganatnak a biológiáját. És aztán jöttek a további felismerések, a további ilyen jelátviteli útvonalak, és azoknak a kulcsmolekulái, amiket ugye ma még a korai stádiumú daganatokban nem használunk, nem is nagyon határozunk meg, de amikor egy daganat elkezd terjedni, elkezd áttéteket adni, tehát az már egy előre haladott stádium, ott nagyon sok lehetőség van arra, hogy bizonyos molekulák meghatározásával lehetőség nyílik arra, hogy arra a molekulára célzottan kapjanak gyógyszert a betegek. És ezzel lehet életminőséget adni, lehet éveket adni. Tehát azt szoktuk mondani már régóta, hogy egy ilyen krónikus betegségé szelidíthető akár egy áttétes emlő daganatos betegség is.
És ez egy nagyon fontos mondat és üzenet is egyben.
Szóval azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés.
Csak hát ebben a korai diagnózis az rendkívül fontos. Persze. Itt viszont a szűrővizsgálatok fontosságára kell pluszban még felhívnunk a figyelmet. Inkább egyébként daganattípusokban gondolkodunk még, vagy már valóban az egyéni szintű döntések és betegutak születnek meg?
Hát azért még tehát típusokban gondolkodunk, és a szakmai ajánlások is típusokat határoznak meg, de egyre finomodnak ezek a típusok. Tehát vannak a nagy típusok, és azokon belül alakulnak ki az altípusok, és ezekben segítenek ezek a molekuláris meghatározások, hogy a nagy alcsoporton belül melyik molekuláris altípusba tartozik a daganat. És aztán még egy dolgot szeretnék említeni, ha már a molekuláris diagnosztikánál tartunk, és ez az örökletes emlőrák kérdése.
Genetikai hajlam.
Tehát az örökletes emlőrák, petefészekrák hajlamot fokozó gén meghatározása, ugye ezek a jól ismert BRCA1, BRCA2, de ennél egyébként több van, és ma már, amikor arról van szó, hogy egy fiatal betegnél kialakul egy emlőrák, akkor már nem csak a BRCA1 és 2 gének vizsgálatát végzik el, hanem további géneket is meghatároznak, amelyek örökölhető hajlamot jelentenek. És ugye ez is azért fontos, mert egyes daganatokban ez is egyfajta célpont lehet. Ez az örökletes génhiba.
Ami szerintem a hallgatókban, páciensekben felmerülhet gyakran, hogy mennyire megbízható egy szövettani vizsgálat, tehát hogy másodvéleményre milyen esetekben van szükség?
Másodvéleményre például szükség lehet akkor, amikor egy műtét előtti biopszia és a műtéti anyagban látott daganat eltérő. Ugye ennek lehet sok oka. Tehát hogy eltér a valamiben ez a két diagnózis, az annak ugye az egyik legtermészetesebb forrása az, hogy a daganatok lehetnek heterogének. Tehát ahogy mondtam, a biopszia csak egy kis részlet a nagy daganatból, vagy a nagy egészből, és akkor lehet, hogy a végén, amikor már a sebészeti mintát vizsgáljuk, akkor ezek a számolgatások, százalékok, azok eltérnek a biopsziában látottól. Ugye van egy másik oka is, vagy lehet egy másik oka, és ez az úgynevezett preanalitikai kondíciók. Tehát ez azt jelenti, hogy mi történt a szövettel, mielőtt a patológiai intézetbe került, hogy hány órát töltött el a fixálószerben, ha túl keveset, az is baj, ha túl sokat, az is baj. Tehát ezek is változtathatják azt a szöveti, a struktúrát is egy kicsit, de ezeket a sajátosságokat is, amikről beszéltünk.
De azért általában de... másodvéleményre akkor nincsen szükség, csak
nincs,
ilyen
tehát általában nincs szükség másodvéleményre, de hát természetesen ez egy teljes, tehát én azt gondolom, hogy ez a betegeknek is tulajdonképpen egy teljesen jogos igénye, amikor szembesülnek egy ilyen diagnózissal, hogy akkor lehessenek egészen biztosak abban, hogy ez a diagnózis.
Hiszen még azt se tudjuk elfogadni, hogy ez mondjuk velünk történik, nem, hogy akkor ez 110%, mert hogy ilyenkor minimum annyinak kell lenni a biztonságnak. A mesterséges intelligencia mennyire van jelen a diagnosztikában?
Ma Magyarországon a mindennapi diagnosztikában kevéssé, de azt gondolom, hogy ez is pillanatok kérdése.
Tehát a lehetőség
lesz
adott.
Abszolút, tehát már vannak olyan mesterséges intelligenciát használó programok, eszközök, amiket az emlődaganatokban is lehet használni. És már kereskedelmi forgalomba kapható, igazoltan hatékony eszközök. Hát ez ugye erre mondják azt, hogy ez a ugye az első nagy forradalom az az immunhisztokémia volt, tehát amikor ez, amit még a fénymikroszkópban lehet vizsgálni, a második nagy forradalom az a molekuláris forradalom volt, és ez a most éljük ezt a harmadik forradalmat, a digitalizáció, mesterséges intelligencia alkalmazását a mi területünkön is, de minden, tehát a radiológusok például már szinte, nem azt mondom, hogy rutinszerűen, de vannak olyan nagy radiológiák, és különösen a szűrő állomások, ahol használják a mesterséges intelligenciát egy második leolvasóként. Szóval ez is olyan érdekes, hogy ugye a mammográfiás szűrésben az egy alap, hogy két radiológus vizsgálja meg, vagy nézze meg a felvételt, és most...
Ha gond van.
Nem csak ha
akkor
gond
is,
van,
minden hogyha, felvételt, minden egyes
két radiológusnak kell megnézni. És ma ez így látom a beküldő papírokon, vagy a kérőlapokon, hogy ezt és ezt, a ilyen is ilyen felvételt mesterséges intelligencia programmal.
Tehát ez már a napi gyakorlat, mert az lett volna a következő kérdésem, hogy mire számíthatunk a következő 5-10 évben, de akkor ez az iszonyatosan felgyorsuló technológiai forradalom, mert mondjuk így ez akkor az önök szakterületén is megjelent.
Tehát a radiológiában igen, a patológiában még nem. Tehát én nem tudok arról, hogy Magyarországon ezt bárki rutinszerűen használná. Tehát vannak olyan, amik talán még nem sorolhatók a mesterséges intelligencia körébe, de olyan, tehát ugye amióta ezeket az üveglemezeket, a tárgylemezeket, amiket a mikroszkópba téve vizsgálunk, amióta ezeket lehet digitális metszetek kialakítani, azóta vannak olyan programok, amik mondjuk segítenek a mérésekben, a számolásokban, a százalékok megállapításában, de ezt én azért nem nevezném még mesterséges intelligenciának.
De akkor a következő 10 évben egy nagyon nagy változás várható az önök szakterületén
is.
Ha megengedi, visszatérnék egy korábbi mondatához, amelyben azt mondta, hogy viszonylag sok hölgy van a patológusok között, és egy picit ennek a területnek a nők és férfiak viszonylatában, ugye míg nagyon sok helyzetben inkább a férfiak dominálnak, akár az orvosi szakmákban is, ez a terület akkor kifejezetten a nőké?
Nem, ezt azért így nem mondanám, nem. Tehát ez volt egy olyan időszak, amikor nagyon-nagyon domináltak a nő kollégák, de most az utóbbi időben inkább azt látom, hogy a fiúk is jönnek patológiát tanulni, és nem csak ez, hogy jönnek és szakvizsga után elmennek, hanem ez a céljuk, hogy patológusok legyenek.
Említette, hogy családbarát kifejezetten ez a szakterület, de ön, hogyha egy visszatekint az elmúlt időszakra, munkaórában napi szinten mennyit dolgozott?
Nagyon sokat. Szóval én nekem nem 8 órás munkanapjaim voltak, sokat. De hát ez mondjuk az egyetemi létből is adódik, hogy az oktatás nagyon sok időt vesz el, én valamennyire, tehát én azért kutattam is ezen a területen, és akkor az, tehát vagy az van, hogy az ember későn megy haza, vagy az van, hogy a hóna alá csapja a munkát, és hazamegy, és otthon csinálja tovább.
És mostanában nagyon divatos vagy trendi beszélni a munka-magánélet egyensúlyáról, de egy ilyen területen ezt akár ön hogyan tudta, vagy próbálta megvalósítani?
Tehát én nem tudtam megvalósítani.
Tehát ez egy olyan elhivatottság volt az ön életében?
Így. Igen. És így. Szóval akkoriban, amikor én fiatal voltam, akkor egyáltalán nem beszéltünk erről, hogy a munka és a magánélet egyensúlya. Akkor az volt a természetes, hogy elkezdett az ember dolgozni, minél jobban akart csinálni, teljesíteni akart, meg akart felelni az elvárásoknak.
Ráadásul az egyetemi világban a publikációk száma, vagy a kutatói világban a publikációk száma, és akkor innentől elindulhatunk egy úton, hogy mennyi mindennel lehet foglalkozni orvosként. Egyébként gondolkodott valaha azon, hogy ha nem ezt a szakma, ha nem orvos lett volna, mert onnan indítottunk a beszélgetésünket, hogy orvos családból származik, és hogy akarva akaratlanul ezt a hivatást választotta, de ha nem ezt választotta volna, mi lett volna? Ez felmerült valaha?
Persze, tehát sok minden felmerült. Volt egy időszak, amikor építész akartam lenni, matematikával is jó barátságban voltam. Az is felmerült, és aztán ez lett a vége.
Szakmázzunk még egy kicsit. Jó. Mit üzenne azoknak a hallgatóknak, akik most szembesülnek egy emlőrák diagnózissal?
Azt, hogy bízzanak, és ne dugják a fejüket a homokba, és fogadják el a környezetük támogatását, ne akarjanak ők támaszok lenni, vagy ők vigasztalni a környezetüket, hanem hagyják, hogy őket vigasztalják, és őket erősítsék. Fogadják el a döntéseket, akármilyen nehéz, és tényleg ezt tudom mondani, hogy bízzanak abban, hogy ez a betegség, ez ma egy sokkal jobban gyógyítható, kezelhető betegség, mint akár csak 10 évvel ezelőtt volt.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Sokszor elhangzik, hogy a szűrés ugye életet ment, mégis sokan nem mennek el, és azt gondolom, hogy erről fontos néhány szót váltanunk. Ön mit lát, mi ennek az oka, és mit tanácsolna akkor a szűrésekkel kapcsolatban?
Hát ez egy nagyon összetett dolog. Tehát az egy óriási, tehát csodálatos dolog, hogy Magyarországon 2002-ben elindult a szervezetszűrés. Csak azt hiszem, hogy a magyar lakosság erre nem volt fölkészülve, nem volt eléggé egészségtudatos, és ma sem az egyébként szerintem. Tehát még ez a korosztály, ez még nem. Talán akik most 20 pár évesek, ők már sokkal egészségtudatosabban nevelődtek, és sokkal egészségtudatosabban is élnek, mint mondjuk mi, az én generációm, vagy még a nálam valamivel fiatalabbak is. És ezért, tehát annak ellenére, hogy ugye ez volt ebben a közép-kelet-európai régióban, de most még Nyugat-Európát is mondhatnám, Németországot, Franciaországot, sehol se volt még így ilyen szervezett emlőszűrés, amikor Magyarországon ez elindult. De azt már lehetett tudni, hogy akkor csökken látványosan a halálozás egy ilyen szervezett szűrő program eredményeként, ha a meghívott nők legalább 70-75%-a elmegy. Magyarországon soha nem érte el ezt az arányt a részvétel a szűrőprogramban. Azt hiszem a legjobb arány az ilyen 55-58% körül volt, és aztán csökkent az évek során, a COVID az borzasztóan károsan befolyásolta ezt a részvételi arányt, és még mindig nem ment vissza. Tehát még mindig ilyen, én most azt az adatot, amit utoljára láttam, ilyen 30-40% között van. Tehát ettől az átszűrségtől nem lehet azt várni, hogy drámaian csökkenni fog a halálozás.
Tehát nagyon fontos akkor a prevenció, nagyon fontos az egészség megőrzés és önmagunkra a figyelem. És hát azért mondjuk ki, hogy azért itt lehet, hogy egy kellemetlen vizsgálatról van szó, de nem egy feltétlenül fájdalmas vizsgálatról van szó, mondjuk ultrahang és mamográfia, ez a kettő, ami itt segíthet.
Igen. Okay. Tehát ez is Tehát én voltam mammográfián, én szerintem egyáltalán nem kellemetlen, tehát semmi rossz nincs benne, azon kívül, hogy az ember orvoshoz megy, ami önmagában nem egy vidám, vagy nem egy olyan dolog, ami az ember olyan jól érzi magát.
És egyébként az eredmény gyakorlatilag szinte azonnal megvan, tehát nem is kell attól tartani, hogy itt várakozni kell, és egy bizonytalanságban kell tölteni heteket, tehát hogy itt egy nagyon jól vizsgálható és egy nagyon egyértelmű választ kaphatunk, hogy van-e gond, vagy nincs, igen, hogy kell aggódni, vagy nem, tehát hogy bátorítsuk a hölgyeket arra, igen, ha már itt beszélgetünk, hogy akkor menjenek ezt tűrésre, hogyha tehetik. Egy záró kérdésre maradt időnk. Én arra lennék kíváncsi, hogy ugye évtizedek óta foglalkozik ezzel a területtel, el lehet ettől szakadni valaha is? Ettől a fajta elhivatottságtól?
Nem, nem. És félek is egy kicsit, hogy amikor nyugdíjas leszek akkor, de vannak unokáim, és imádom őket. Akkor majd unokázni fogok biztos többet, meg többet fogok színházba járni, meg többet fogok olvasni.
De most még nagyon aktív a mindennapokban.
Hát most még ez tölti ki az életemet, igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, és örülök, hogy beszélgethettünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokra sikerült felhívni a figyelmet.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Kutasi Judit Kulka Janina egyetemi tanárral, patológus professzorral beszélgetett az Egészségkód legutóbbi műsorában. Nos, ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe, következzenek a hírek, és persze a vasárnapi ebéd. Jó pihenést kívánok önöknek, Péli Nagykatát hallgatok.